Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Huszonkét óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Találkozunk a bíróságon, írta a volt köztársasági elnök Magyar Péter csütörtöki bejegyzésére reagálva. A választ a távirati irodához is eljuttatta a Kékbolygó Klímavédelmi Alapítványon keresztül. A miniszterelnök csütörtökön a közösségi oldalán közzétette, Áder János volt köztársasági elnök 2018-as amerikai látogatásának programját. Értékelése szerint az út ez alapján inkább tűnik családi vakációnak, amelyre a lánya is elkísérte az elnöki párt. Áder János azt hazudta csütörtökön, hogy 2018. októberében ő csak hivatalos úton volt 55 millió forint közpénzen az Egyesült Államokban egy hétig, írta Magyar Péter. Erre Áder János egyetlen mondattal reagált. Találkozunk a bíróságon. Az ukrán pénzszállító ügyében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal lényegében lezárta a nyomozást. A belföldön lehetséges nyomozási cselekményeket már elvégezte. Az eddigi eredmények alapján nem nyert megerősítést a bűncselekmény elkövetése, de az ügy végleges lezárásához szükséges az osztrák nyomozóhatóság válasza, ezért annak beérkezéséig a NAV felfüggesztette a nyomozást, közölte az adóhatóság a távirati irodával. A közlemény szerint a NAV, az Alkotmányvédelmi Hivatal jelzése és a legfőbb ügyészség kijelölése alapján pénzmosás gyanúja miatt indított nyomozást. Azt írták, hogy a NAV-hoz továbbított jelzés lényeges eleme volt, hogy a Magyarország területén áthaladó készpénz és arany ismeretlen eredetű. A NAV előterjesztésére még április első felében az ügyészség a pénz eredetének tisztázása érdekében európai nyomozói határozatot bocsájtott ki az osztrák köztársaság felé. A rendőrség önállóan döntötte el, hogy gyanúsítotti kihallgatást fog végrehajtani terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés büntette miatt egy influencer ellen, és erről múlt hét pénteken telefonon tájékoztatta a fővárosi főügyészséget, közölte a főügyészség a távirati irodával. A közlemény szerint a nyomozás elrendeléséről szóló tájékoztatás a büntető eljárási törvény szerint a nyomozó hatóságnak minden ügyben kötelessége. A nyomozás elrendelésének alapja a rendőrség tájékoztatása szerint az influencer által június végén közzétett videó üzenet volt. A nyomozóhatóság kedden telefonon közölte a főügyészséggel, hogy az ügyben az influencernél kutatást fognak végrehajtani. Őt elő fogják állítani, és gyanúsítottként fogják kihallgatni, tette hozzá. A kormánynak fontos a rezsicsökkentés megőrzése a távhőszolgáltatók által ellátott háztartásokban is. Ezért 25,9 milliárd forintot fizet be a távhőkasszába, mondta Magyar Éva kormány szóvivő Budapesten. A kormány szóvivő sajtótájékoztatón közölte, a rögzített lakossági díjak hatására a szolgáltatók ma már csak a költségeik 40%-át tudják fedezni a saját bevételeikből, a maradék 60%-ot az úgynevezett távhőkassa finanszírozza. Kiemelte, a kormány szerdán 25,9 milliárd forint befizetéséről döntött a távhőkasszába, hogy megőrizze annak pozitív egyenlegét. Az intézkedés nincs hatással a lakossági távhőárakra, de hozzájárul az alacsony lakossági árak finanszírozhatóságához, mutatott rá Magyar Éva. A lengyel és a magyar nemzet ezer éves közös történelme során mindig számíthatott egymásra. Ez az összefonódás megalapozza a közös jövőt is, jelentette ki Forst Hoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke Varsóban, a lengyel hivatali partnerével, a Szejm elnökével közösen tartott sajtóértekezleten. Forsthoffer Ágnes fontosnak nevezte, hogy Lengyelország és Magyarország újra összekapcsolódjon, ahogy ezer éves történelmünkben számos alkalommal tettük. A két nemzet mindig számíthatott egymásra a legnagyobb bajban is, mondta. Ez az összefonódás megalapozza a közös jövőnket, mind politikailag, mind gazdaságilag, és a civil szférában is sok lehetőség nyílik az együttműködésre, hangsúlyozta a magyar házelnök. Végül az időjárásról. Nagy területen csökken a felhőzet, kiderül az ég. Az északkeleti tájakon maradhatnak esetleg felhősebb körzetek. A záporok, zivatarok megszűnnek. Fokozatosan mérséklődik az északi, északnyugati szél. A minimum hőmérséklet általában 10 és 15 fok között alakul, de a szél csendes, hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hűvösebb lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 24 és 31 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Csendesebb lesz egyszer a világ, ha jön egy lány, akit már nem fognak a fegyverek. Én is egész másképp hordozom súlyát, ha jön egy lány, akire szerelemmel nézhetek. Hogyha rossz napokban elfelejteném, hogy kire vársz, és kire várnak rég az emberek. Fenn az égen, lenn a földön útra kell, hely az a lány, akire szerelemben nézhetek. Aki kérdez, aki vár, lesz az egész életem, ha jön egy lány, akire szerelemmel nézhetek. És ha rossz a kedvem, arra gondolok, hogy valahol valakit szeretnek az emberek. Könnyebb lesz az egész életem, ha jön egy lány, akire szerelemmel nézhetek. És ha rossz a kedvem, arra gondolok, hogy valahol valakit szeretnek az emberek. Sokkal békésebb lesz akkor a világ, ha egy napon virággá változnak a fegyverek. Talán él, talán jön, talán nincs sehol, az is lehet, nem anya szülte, csak a képzelet.
A nap verse. Hervai Gizella. Itt. Az a naprendszer, amit csak akkor látok, ha itt állsz mellettem a közös földi levegőben. Az a naprendszer üzen valamit nekünk. Talán éppen azt, amit csak akkor láthatsz, ha itt állok melletted a közös földi levegőben. Vagy egy láthatatlan bolygó üzen. Talán ott lakunk. Talán itt csak élünk a közös földi levegőben.
Hervai Gizella Itt című versét Dér Gabriella mondta el. Hervai Gizella erdélyi költő, író és műfordító, Makon született 1934. október 10-én. Szilágyi Domokos első felesége volt. Sok gyermekes szegény családból származott, a tanulás lehetőségéért keményen meg kellett dolgoznia. A középiskolát Zilahón végezte, főiskolai tanulmányait a Szent Györgyi István színművészeti főiskolán kezdte, majd a Bolyai Tudományegyetemen magyar nyelv és irodalom szakon végzett. Akkoriban ismerte meg a szintén költői pályája elején álló, ugyancsak bölcsész Szilágyi Domokost. 1956-57-ben a Napsugár, 57-59 között az Ifjú munkás szerkesztője, 59 és 61 között a Bukaresti Magyar Líceum tanára. 64 és 66 között a Művelődés belső munkatársa volt, egy ideig az Ifjúsági Könyvkiadó szerkesztőségében talált munkát. Magánéletének nehézségein az újra és újra legyőzni próbált magányon sem segített költői eredményeinek egyre nagyobb elismerése. Házassága Szilágyi Domokossal megromlott, szétváltak útjaik, 76-ban Budapestre költözött. A súlyos családi veszteségek, Szilágyi Domokos öngyilkossága, majd közös fiúk Attila halála a bukaresti földrengéskor 1977 márciusában idegeit végképp megrongálták, nem tudott segíteni rajta a leggondosabb orvosi kezelés sem. Budapesten 1982 nyarán öngyilkos lett. A Forrás első nemzedékével indult, első kötete a Virág a végtelenben címet viselte. A magány, az ember idegensége a világban alapélménye, ahogy a Tőmondatokban című versében is írja, ember vagy egyedül, élsz, védd magad. Életművének lényeges részét alkotja a Kobak könyve. Nem egyszerű mesés könyve ez, hanem egyidejűleg irodalmi, pszichológiai kísérlet, amennyiben egy kisfiú Kobak mesél bennük, a szerző csak lejegyzi, esetleg röviden kommentálja az elmondottakat. Román versfordításai közül a legjelentősebb Anna Bladiana lírájának tolmácsolása a Homokóra című kötet 1971-ből.
Cut the noise, clear the air, you're finally home. It's a start or it's the end, who said you've ever been gone? It's funny how your face changed shapes by the air. Clear the air, wake me up, let the beast out of the night. Everyone is scared of being someone who they did not choose to be. Find the keys into the doors, go all the way to the bottom of the sea.
Just Shut your eyes, feel the pain, let it cut you all the way. When it aches, you've lost the flame, ask the wise from yesterday. All the ghosts are nearly gone, the present goals will stay alive. It's a start or it's the end, get what you can from the night. I am pretty scared of being someone who I did not choose to be. Find the keys into the doors, go all the way to the bottom of the sea. To the bottom of the sea.
Andante. Komoly zenei kalauz a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm komoly zenei műsorunk minden kedves hallgatóját. Az adás szerkesztőjét, Kovács Krisztinát hallják. Mahler szimfóniái töretlenül népszerűek. Ezek a szimfóniák pedig nem csupán zeneművek, hanem világképek, filozófiai, spirituális és emberi kérdéseket tárgyalnak, gyakran monumentális formában. A késői romantika egyik legnagyobb alakja Gustav Mahler 1860. július 7-én született Kalicsban. A zeneszerző a modern dirigálás, modern opera rendezés és a 20. század zenéjének zseniális úttörőjeként vált ismerté. Ifjúkorát Csehországban töltötte, zenei tanulmányait Bécsben végezte, és élete legnagyobb sikerei a császárvároshoz fűződtek. Nagyszabású karmester egyéniség volt, nem ismert megalkuvást, szigorúan ragaszkodott művészi ideájaihoz, és akárcsak önmagától, az előadóktól erejük állandó, teljes megfeszítését követelte. Bárhol működött is, mindenütt jelentős mértékben fellendítette a művészi közszellemet. Ugyanakkor mindenütt csak ideig, óráig tudott megmaradni, mert nem volt tekintettel személyes érdekekre és meggyökeresedett szokásokra. Mindenkor a művek egyéni stílusát tartotta tiszteletben, főleg Mozart és Wagner operáinak betanításában alkotott utolérhetetlenül nagyot. Lehetőség szerint törekedett a sztár és vendégénekes rendszer felszámolására. Fontosabb operakarmesteri állásai közé tartoztak Hall, Laibach, Olmütz, Lipcse, Prága, Budapest, Hamburg, Bécs, végül pedig New York. Karmesteri tevékenységén túlmenően Mahler élete fő céljának a komponálást tekintette. Bruckner és Schreger mellett ahhoz a nemzedékhez tartozott, amely széttörte a szimfonikus formák régi kereteit, és teljessé tette a diatonikus zenei nyelv kromatikává oldását. Ezek az újítók érezték, hogy a régi művészet igazságának alapja fokozatosan megszűnik, s ezért ösztönösen vagy tudatosan egyre gyorsabb tempóban eltávolodtak tőle. Valamit pótolni, helyettesíteni akartak azzal, hogy szinte a mérhetetlenségig zsúfolták, duzzasztották a zenekari eszközöket, mintha görcsösen bele akarnának kapaszkodni valamibe. Ezért aztán egyre inkább magukra maradtak, elszigetelődtek, és egyéni kísérletezéseikkel bizonyos pontokon túl már a 20. század szűk polgári elit közönségesen tudta követni őket. Ugyanaz a Toszkanini, aki nagyra tartotta Mahler karmesteri képességeit, az 5. szimfónia partitúrájáról 1905-ben ezeket írta sógorának. Hidd el nekem, Mahler nem eredeti művész. Zenéjében sem személyiség, sem géniusz nincs. Minden lépésnél belebotlasz valami triviálisba. Add hozzá mindehhez a technikai nehézségeket és az elméretezett arányokat. Hallgassuk most meg a Toszkanini által kritizált 5. szimfónia 4. tételét, amely egy szerelemvallás Alma Mahlernek.
Thank you.
Elhangzott Gustav Mahler 5. szimfóniájának 4. tétele, a Ljubljanai Rádió Szimfonikus Zenekarának előadásában Anton Nanu vezényletével. A 20. század 60-as évei óta ismét divatba jött Mahler muzsikája, a világ koncerttermeiben valóságos Mahler hullám volt tapasztalható. A 20. század fináléjában világszerte még egyszer tisztelettel adóztak annak a művésznek, aki 100 esztendővel azelőtt kompozícióival szélesre tárta a zenei világ előtt az új évszázadba vezető kaput. Csak ma vagyunk képesek rá, hogy Mahler dualisztikus vízióját, amellyel egyszerre mutatja be az egészséges és az elpusztult világot, és amely egész életén át kínoszta a komponistát, felismerjük muzsikájában. Vélekedett róla Leonard Bernstein. A századvég valósággal diadalittasan kanonizálta azt a Mahlert, akinek 9 szimfóniája, mint egy zsidó ember alkotása, egyszerűen töröltetett a náci Németország koncertjeinek műsoráról. A napjainkban a 8. szimfónia, azaz az Ezrek szimfóniája, minden hangverseny művészeti csúcspontja. Következzen most ebből egy részlet. Mahler szimfóniái hangsúlyozottan világnézeti művek, metafizikai vágyódást kifejező, egeket ostromló alkotások. A szerző több szimfóniában énekhangot is szerepeltet. Legemelkedettebb kompozíciója a 8. szimfónia, amiből az imént hallottunk egy részletet, és ez a mű nem más, mint egy hatalmas méretű kantáta. Gustav Mahler, aki akkor a lipcsei opera fiatal karmestere volt, 1888-ban 6 éves igazgatói szerződést írt alá évi 12.000 forintos javadalommal a budapesti operaházzal, amelynek abban az időben nem volt valami jó híre, és rangosabb karnagy vonakodott Pestre jönni. Mahler budapesti tevékenysége sem volt ellentmondásoktól mentes. A szellemi hagyományok mély megértésével és tiszteletével, elképesztő munkabírásával, szuggesztivitásával, céltudatosságával, bámulatos teljesítőképességével és szakszerűségével rendkívüli módon emelte az opera előadások színvonalát, különösen Mozart és Wagner operái tekintetében. Mindez azonban ugyanakkor nehezen tolerálható külső formákban, állandó paranoid feszültség, hajthatatlanság és elhivatottság tudat közepette nyilvánult meg, amivel ráadásul más értékrend iránti közöny párosult. Fokozta a nehézségeket, hogy Mahler szerepének növekedésével párhuzamosan egyre inkább háttérbe szorult az operánál Erkel Sándor karnagy, Erkel Ferenc fia. A korabeli sajtó ugyanakkor aknamunkát folytatott az idegen karmesterek ellen. Ennek az aknamunkának Mahler esetében politikai színezete is volt, ami annál is inkább sajnálatos, mivel 1900-ra már közhely lett, hogy a budapesti operaház zenekara Mahler korában állott a legmagasabb színvonalon. Kenyértörése azután került sor, hogy 1890. októberében Zichy Géza lett az operaház intendánsa. Ő kezdettől fogva Mahler eltávolítására törekedett, csökkentette az igazgató hatáskörét és lényegében teljhatalmat biztosított magának a művészeti irányítás kérdéseiben. Erre Mahler, aki már korábban is tárgyalt a hamburgi operával, lemondott igazgatói állásáról is, elhagyta Budapestet, ahol az operaház nagy korszakainak egyike zárult le távozásával. Mahler budapesti tartózkodása alatt mutatták be első szimfóniáját 1889. november 20-án. A bemutató vegyes fogadtatásra talált, a közönség egy része lelkesedett, a kritikusok pedig kevésbé. A szimfóniai költeménynek hirdetett darabhoz a szerző nem adott bővebb ismertetést, a korabeli plakát csak annyit árult el, hogy a mű két részből áll. Az elsőbe az első három tétel, a másodikba a negyedik és ötödik tétel tartozik. Befejezésül az első szimfónia negyedik tételét hallgathatják meg, amelynek kezdetén a timpani egyenletes ütései mellett bőgő intonálja azt a dallamot, amelyet szinte egész Európa ismert különféle szövegekkel. Ahogy azt Mahler egy alkalommal bevallotta, a kísérteties zenei látomást egy gyerekkorában látott Csehországban közismert kép inspirálta, a vadász temetése. A metszet formában sokszorosított ábrán a vadászt az állatok kísérik el utolsó útjára. Nyuszik húzzák a koporsót, őzikék zokognak mögötte, a menetet katonabanda követi. A bizarr gyászmenet után a középrészben ismét a vándorlegény dalok egy részlete tűnik fel, a záródal végének hosszabb szakasza. Majd újra kezdődik a menet, félhanggal feljebb, mint először. A délnémet filharmonikusokat Zsoltai Dénes vezényli. Thank you. Elhangzott Gustav Mahler első D-dur szimfóniájának negyedik tétele a dél-német filharmonikusok előadásában Zsoltai Dénes vezényletével. Kedves hallgatóink, ezzel komoly zenei műsorunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak. További tartalmas rádiózást kívánunk.
A Szent István Rádió komoly zenei kalauzát, az Andantét hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!